elmondta a gyermek azt, hogy neki félelmetes volt az, ahogy kinéztem, és félelmetes volt az, amikor elmentem bulizni. Pedig tényleg soha nem történt olyan, hogy esetleg egy buli miatt félretettem volna a gyermeket, vagy elküldtem volna, vagy esetleg előtte történtek volna ilyen dolgok, soha nem fordult elő. Mégis a gyermek érezte a távollétemben azt, hogy nem jó helyen vagyok. És azt is elmondta a saját szavaival, hogy aggódott és féltett, hogy valami bajom fog történni. Tehát a gyermek, ha bár nem tudott arról, hogy én hol tartózkodom és mit csinálok, hogy éppen egy buliban vagyok, az ő lelke, azaz az én lelkem érezte azt, hogy veszélyben van a lelkem. Sziasztok! Egy bizonyságot szeretnék megosztani veletek, amelyet a kisfiam által kaphattam, és mondhatjuk azt is, hogy ez valójában egy 12 éves gyermeknek a bizonysága, amely szolgáljon minden szülőtársamnak bizonyságul, úgy, ahogyan nekem bizonyságul szolgált, és kérem a Teremtő Atyánkat, hogy adja meg azt a szembesülést minden szülőtársamnak, amelyre szüksége van ahhoz, hogy felébredhessen, és megláthassa azt, hogy mit okozunk a gyermekeinknek, és mivel öldököljük saját gyermekeinket. És kívánom azt is, hogy ez a szembesülés, ha megtörténik, és eljut valakinek a szívéhez, megérinti valakinek a szívét, akkor az a szembesülés atyánk által történjen, és ott legyen vele a szembesülésben, mert máskülönben ezt ember nem képes elviselni. Ha megláthatja azt az atya lelke által, hogy mi az, amit tesz a gyermekeivel a szeretet nevében. Tegnap a telefonom feldobott egy emléket, és elkezdtük a gyermekemmel megnézegetni a képeket, a videókat, amelyeket elém dobott a telefon, ugye, emlékként. És hát az emlékek között feldobott egy olyan képet is, amelyen régen én voltam, egy bulizós képet, amin éppen a testvéreimmel voltam, és buliztunk. Ez az az időszak, még mielőtt atyánk rám talált volna, és kiemelt volna a mocsokból. És igen, meg kell, hogy valljam, hogy abban az időszakban, ugye, amikor egyedül maradtam a gyermekkel, és a gyermeknek ugye volt látogatási ideje, amikor az édesapjánál töltötte a hétvégét, a hétvégéket, szüneteket, akkor voltak olyan alkalmak elég sokszor, amikor én útnak indultam, és hát mit csinál az ember ilyenkor, mit csinál egy anyuka, aki ugye meg van terhelve a mindennapokkal, és nem tudja elviselni, nem tudja elhordozni a saját keresztjét, a saját terheit. Hát ugye erre szokott gyógyír lenni az, hogy amit a világ is tanít, hogy menjünk és kapcsolódjunk ki, szeressük önmagunkat, mert hát megérdemeljük, és mi is megérdemeljük a kikapcsolódást, menjünk és bulizzunk. Talán nem is tűnik ez akkor a problémának, hiszen teljesen normális dolog a mai világban az, és egyre inkább haladunk afelé, hogy legyen teljesen normális, sőt, a gyerekekkel is menjünk szórakozni, menjünk bulizni, mielőbb kóstoljanak bele a nagyvilági életbe, és nem számolunk annak következményeivel, eszünkbe se jut az, hogy mit lát a gyerek, akár egy családi összejövetelen, akár egy baráti összejövetelen, amikor előkerül az alkohol, és elkezdenek önfeledten bulizni, kikapcsolni, magyarul szeretni önmagukat, ugye, a felnőttek. És hát hozzá kell, hogy tegyem, hogy abban az időszakban, még mielőtt atyánk rám talált volna, számomra is ez volt a gyógyír, számomra is ez volt a kapaszkodó, és azt is meg kell, hogy valljam, hogy sokszor volt, amikor vártam is már azt az időt, amikor elviszi az apukája, és ott tölt egy hétvégét, és én pedig úgymond szabad lehetek, és hogy ki tudjak kapcsolni, mert megterhelőek voltak ugye a mindennapok. Nehéz volt végigcsinálni a mindennapokat egyedül. És hát erre természetesen az volt a gyógyír, hogy menjünk el és bulizzunk. Azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy soha nem volt olyan alkalom, hogy a gyermekem előtt buliztam volna, vagy a gyermekem jelenlétében fogyasztottam volna alkoholt, hanem becsületesen végeztem a dolgokat, dolgaimat a hétköznapokban, mint anya, mint dolgozó anya, mint egyedülálló dolgozó anya. És hát amikor volt egy kis szabadidőm, amikor egyedül voltam, hirtelen a magány rám is rám kacsintott az egyedüllét, és jött a menekülési kényszer. Tehát nem tudtam egyedül maradni abban az időszakban, féltem az egyedülléttől, féltem azoktól a pillanatoktól, amikor ugye a gyermek elment, tele voltam aggodalommal, tele voltam félelemmel, tele voltam gyötrő gondolatokkal, és ezek elől ugye menekülni kellett, féltem a magánytól, és ezek elől menekülni kellett. És hát a menekvés az a menekülésemnek az egyik módja az volt, hogy elindultunk a barátokkal, vagy testvérekkel, nyakunkba vettük a nagyvárost, a várost, az éjszakát, és átbuliztuk az éjszakát. Na, és egy ilyen kép került a gyermekem elé, amit látott, és hát megdöbbentő volt az, amit mondhatott. Megdöbbentő volt számomra. Ugyanis megkérdezte a gyermek, hogy elmondhatja-e őszintén azt, amit ő érzett akkor. És mondtam, hogy hát persze, egész nyugodtan. Mondd csak el, hogy mit éreztél, mit éltél át akkor. És azt mondta, hogy megkért előre, hogy ne haragudjak meg érte azért, amit mondani fog. Mondtam, hogy nem fogok természetesen megharagudni, csak mondjad bátran mindazt, ami benned van, és amit éreztél, és amit gondolsz. És hát elkezdte mondani, hogy amikor én elmentem bulizni, akkor ő nagyon nagy félelembe volt. És hát fogalmam se volt, hogy ő ezt honnan tudta, hiszen nem az ő jelenlétében történt. Ő nem tudott erről. Ő ott volt az apukájánál teljes biztonságban, teljes nyugalomban, és én nem mondtam neki azt, hogy akár bulizni megyek, vagy bárhova is megyek. Mégis a gyermek érezte. Érezte, és tudta, hogy mi történik. Mi történik abban az időszakban, amikor ő nincs ott. És ezen a fényképen úgy néztem ki, tehát ugye teljesen máshogy néztem ki, mint most. Akkor nagyon sokat adtam a külsőmre, folyamatosan sminkeltem magam, folyamatosan szép ruhákat hordtam, folyamatosan jártam fodrászhoz, szoláriumba, szőkehajjal és ugye szoláriumos bőr, és erősen kifestett arc, erősen sminkelt arc, így voltam ezen a képen jelen. Amit, ha világi szemmel nézek, még talán azt is mondhatom, hogy teljesen normális, és mondhatom azt, hogy igen, ha világi szemmel nézem, nem azért, hogy dicsérjem magam, mert távol álljon tőlem, de talán szépnek is tűnt akkori szemmel nézve. Akkori szemmel nézve számomra szép volt. Számomra tökéletes volt, ahogy az összes többi női társam számára szép az, amikor egy nő sminkeli magát, festi magát, magyarul ugye ad magára. Ez a világi szemekkel nézve igényesnek tűnik, és szépnek tűnik. De Isten szemével ez is, mint ahogy megélhettem, megérthettem, ez maga a Jézabel szellemiség, amikor az ember csábítani akar, és nem csak mások előtt akar tetszelegni, hanem saját maga előtt is akar tetszelegni. Tehát tulajdonképpen a szépítkezéssel mit szeretne a nő? Elbújni saját maga alól, saját maga elől akar elbújni, és saját magát akarja formálni. Saját magát akarja önmaga felé helyezni. És miért mondom azt, hogy önmaga felé helyezni? Inkább úgy mondanám, hogy a lélek fölé helyezni. Ha pedig a lélek fölé akarja magát valaki helyezni, az nem mást jelent, mint azt, hogy Isten fölé helyezni saját magamat. Tehát valójában ezzel a viselkedéssel, ezzel a dologgal, hogy folyamatosan szépítkezünk, folyamatosan sminkeltem magam, én is egyre jobban le akartam győzni önmagamat. Ez is egyfajta menekülés volt számomra. Menekülni akartam az elől a kép elől, amelyet smink nélkül láthatok a tükörben, amely meggyötört, amely ráncos, amely fájdalmakkal van teli, mert amikor nem volt rajtam smink, belenézve a tükörbe, azt kell, hogy mondjam, nem láttam mást, csak fájdalmat és terhet. Semmi más nem láttam a tükörben, semmi szépséget, semmit nem láttam. És ezeket a sebeket, ezeket a fájdalmakat, ezt a meggyötört arcképet akartam én kisminkelni, elrejteni a világ elől, és nem csak a világ elől, hanem még saját magam elől is. Minden szépítkezési módszerem erre szolgált, hogy legyőzzem önmagam, legyőzzem Istent, legyőzzem a fájdalmaimat, legyőzzem a sebeimet, és legyőzzem önmagam, legyőzzem a lelkemet. És olyanná formáljam, amilyenné én szeretném látni. És még valójában, amikor formáltam önmagam, ugye ezt, hogy önmagam, ezt nem úgy szeretném érteni, mint ahogy a mai ezotéria érti, hanem sokkal inkább, amikor azt a kifejezést mondom, hogy önmagam, én inkább a lélekre gondolok. Arra a lélekre, arra a gyermeki lélekre, arra a gyermeki tiszta lélekre, amely ott van mindannyiunkban, és ami igencsak meg van sebezve, mondhatni, minden emberben. És ezt a képet akartam én kisminkelni, átsminkelni, és átformálni olyanná, amilyenné én szeretném. És hogy én szeretném, hát nem inkább olyanná, amilyenné én szeretném, hanem inkább olyanná akartam formálni, mint amilyet a világ diktált. Tehát amilyen képeket, amilyen női ideálokat látunk, amilyen divat hullámot diktál a világ nekünk, olyanná szerettem volna formálni magam. És ez a kép világi szemmel nézve, Isten lelke nélkül, teljesen természetes volt, sőt, folyamatosan inspirált arra, hogy újabb dolgokat vegyek, újabb szépítkezési trükköket próbáljak ki, és folyamatosan végezzem ezeket a cselekedeteket. Ugye így esik bele nagyon sok nőtársam abba, hogy elmegy plasztikai műtétekre, és a plasztikai műtétek sorozata után teljesen eldeformálódik az arca. Mert valójában mindannyian, akik ebbe vannak, és akik ezzel vannak megkötözve a külsővel, az ideális szépség elérésével, nagyon sok helyen láthatjuk azt, hogy átesnek a lónak a túlsó oldalára. Tehát teljesen eldeformálódnak. Először csak egy kis botoxsal kezdődik, habár hála a Teremtő Atyánknak, nekem eddig én nem jutottam el, nem engedte meg Atyánk, és nem tudok neki eléggé hálás lenni azért, hogy ilyen kemény dolgokba nem engedett bele, mert tisztában vagyok azzal, hogy ez is olyan, mint az internet, vagy bármelyik más függőség, akár a cigaretta, akár az alkohol, akár a drog, hogyha egyszer az ember megkóstolja, akkor egyre több és több kell neki. Hát ezek mind-mind arra szolgálnak, hogy legyőzzük a lelkünket, hogy legyőzzük Istent, hogy szaladjunk el előle, hogy elkerüljük azt az állapotot, hogy láthassuk magunkat tisztán. És ugye belekeveredik nagyon sok nőtársam, sőt, most már férfiak is, abba, hogy elkezdik plasztikáztatni magukat, és egyszerűen nem tudnak megállni. Nem tudnak megállni, hanem folyamatosan belekerülnek ebbe a mókuskerékbe, és csinálják folyamatosan, töltik magukat, ugye méreganyaggal, és ennek következtében az a vége, ugye, hogy teljesen eldeformálódnak. Ennek csak az a legborzasztóbb következménye lélek által nézve, Atyánk által nézve, hogy nem csak a test fog teljesen eldeformálódni és megváltozni, hanem ahogy a test deformálódik, úgy a lélek is folyamatosan pusztul, és deformálódni fog az emberben, addig-addig, amíg sajnos eljut egy olyan pontra, ami már lehet, hogy visszafordíthatatlan. Én a sminkelésig jutottam, és ugye az én nagyon szerettem a szemeimet kiemelni feketével, sötét-fekete ceruzával alul-felül, és ezt mindig megtettem. Tehát volt, amikor a boltba, tehát én is eljutottam egy olyan pontig, hogy annyira hozzánőttem a fekete szemceruzához, hogy már még a boltba se mertem kimenni, tehát reggel felkeltem, és az volt az első, hogy szemeimet megcsináltam, ugye felrajzoltam magamnak a szemeimet, és úgy voltam elégedett. Azt láttam normálisnak. Ugye? Mit akar ez mutatni? Hát az, hogy az ember rögtön, ahogy felkel az álmából, már is elkezdi formálni magát, már is elkezd menekülni, már is elkezdi kezébe venni az önmaga sorsát, és elkezdi formálni magát. Ugye hát én is ezt tettem, és hát tegnap, ahogy előkerült ez a fénykép, a kisfiam ránézett, és azt mondta, hogy annyira örülök, anya, hogy már nem így nézel ki. Mert meg kell, hogy mondjam neked őszintén, amikor így láttalak, ennyire ki voltál festve, akkor olyan furcsa voltál. És nemhogy csak furcsa, hanem félelmetes. Hát, amikor ezt meghallottam, persze, Atyánk egyből adta az értelmet, és nem is az értelmet, hanem inkább mondhatom azt, hogy óriási hála jött a szívembe. Óriási hálát éreztem, hogy megszabadított attól a lelkülettől. És elkezdtünk beszélgetni arról az időszakról, még mielőtt Atyánk rám talált volna. Így ugye a sminkes képpel előjöttek az emlékek, és a gyermek elkezdett beszélni. és elkezdte mondani, hogy neki az félelmetes volt. Félelmetes volt, ahogy kinéztem, és szó szerint kiemelte a fekete szememet, ugye, amit az imént elmondhattam, hogy fekete szemceruzával mindig kihúztam a szemeimet alul felül, és elmondta őszintén, hogy ez számára félelmetes volt. És azt is hozzátette, hogy így, hogy most nem használok semmilyen sminket, habár megtört az arcom, és vannak őszhajszálaim, de így sokkal, de sokkal szebbnek lát a gyermek. És ugye elkezdtünk erről beszélgetni, sok más dolog is felhozódott, tehát elmondta a gyermek azt, hogy neki félelmetes volt az, ahogy kinéztem, és félelmetes volt az, amikor elmentem bulizni. Pedig tényleg soha nem történt olyan, hogy esetleg egy buli miatt félretettem volna a gyermeket, vagy elküldtem volna, vagy esetleg előtte történtek volna ilyen dolgok, soha nem fordult elő. Mégis a gyermek érezte a távollétemben azt, hogy nem jó helyen vagyok. És azt is elmondta a saját szavaival, hogy aggódott és féltett, hogy valami bajom fog történni. Tehát a gyermek, ha bár nem tudott arról, hogy én hol tartózkodom és mit csinálok, hogy éppen egy buliban vagyok, az ő lelke, azaz az én lelkem érezte azt, hogy veszélyben van a lelkem. Mivel a gyermek érezte a veszélyt, érezte az aggodalmat, és nagyon jól érezte, hiszen a lelkem veszélyben volt minden egyes alkalommal, amikor elmentem bulizni, elmentem dorbézolni egy-egy hétvégén. És innen jött a következő kijelentése a gyermeknek, amit szintén megkérdezett, hogy szeretne mondani még egy dolgot, és kéri, hogy ne haragudjak meg, és mondtam, hogy egész nyugodtan mondja csak. És felhozta azt az időszakot, amikor meditációt hallgattunk, amikor én is ugye próbáltam keresni az igazságot, igazságot, de hogy az igazságot, talán az igazságot, de sokkal inkább a nyugalmat és a békét szerettem volna keresni. Azt próbáltam keresni, és mivel nem atyánknál kerestem, mivel nem annál kerestem a boldogságot és az életet, aki adta az életet, tehát nem az élet adójától, az élet szerzőjétől, szerzőjénél kerestem, nem atyánknál, mivel nem hallottam róla, hogy akár lehet nála is keresni. Éppen ezért én is sétáltam, belesétáltam, és minden eszközt megragadtam arra, hogy legyen egy pillanatnyi boldogságom, legyek kiegyensúlyozott, legyek nyugodt, legyen harmónia, legyen béke a szívemben. Tehát magyarul a békességet kerestem, a nyugalmat és a boldogságot, és a problémáimra a megoldást, és ugye így találkoztam én is akkor az ezotériával, az ezotériának minden ágával, az önmegvalósítással, a meditációkkal, és mindenféle más okkult tannal. És megdöbbentő volt, amit a gyermek mondott. Ami annyira szíven szúrt, ugyanakkor kimondhatatlan hála van a szívemben, hogy atyánk kivett abból az állapotból, abból az időszakból. Ugyanis a gyermek azt mondhatta, hogy amikor hallgattuk a meditációkat, és ugye kerestem gyermekmeditációt, kerestem gyermek agykontroll előadásokat, videókat, és azt hallgattuk elalváskor, lefekvéskor, vagy akár napközben is. És tudjátok, mit mondott a gyermek tegnap? Egy 12 éves gyermek azt mondta, hogy azokkal a dolgokkal én őt tönkretettem. tönkretettem. És azt hozzá kell tegyem, hogy nem volt ezek, tehát nem volt ez rendszeres. Nem hajtottam én ezt olyan nagy mértékben, mint ahogy látom, hogy mások rendszeresen csinálják sokkal nagyobb mértékben, és sokkal súlyosabban. Nem felmenteni szeretném magam, hanem sokkal inkább a súlyát szeretném kiemelni annak, amiben most van a világ, és amiben most viszik a gyerekeket, és amiket most tesznek a gyerekekkel. Tehát én ezt a dolgot, ezt is úgy csináltam, hogy amikor éppen kedvem volt, akkor hallgattunk. Persze azt hozzáteszem, hogy az esti meditációk, vagy meditációs zene, vagy ezek a vezetett meditációk, ezek rendszeresek voltak esténként, tehát ezt minden este hallgattuk, és ugye arra aludtunk el. És én akkor fel se fogtam azt, hogy mi történik, hiszen a világ ezt diktálta, ezt adta egy megoldásnak, hogy keressem ott a boldogságot, keressem ott a nyugalmat, keressem ott a békét, egy nehéz nap után, vagy egy-egy trauma után, vagy esetleg a gyógyírt a sebeimre, fájdalmaimra. És hát én elfogadtam ezt a világ kínálta lehetőséget, és mivel a gyermekemnek is csak jót szerettem volna, neki is csak békét szerettem volna adni, és nyugalmat szerettem volna adni, de Isten nélkül, ezért neki is csak ezt tudtam átadni, éppen akkor. És ezt most egy 12 éves gyermek megvallotta, hogy én őt ezekkel a dolgokkal tönkretettem. Pedig tényleg annyi volt, hogy hallgattuk ezeket a meditációkat. Nem hordtam sehova őt, nem vittem sehová, nem jártunk tehát őt nem vittem ilyen helyekre. Én magam persze jártam ilyen tanfolyamokra, és ilyen előadásokra, ilyen gyakorlatokra, de őt nem. Itthon tényleg annyiból állt az egész, hogy meditációt hallgattunk. És gondoljunk bele, ha ilyen kevés dologgal mondhatni, amit én adtam ebből az egész ezotériából a gyereknek, most évek után azt mondja a gyerek, hogy tönkretettem vele, akkor mi történik azokkal a gyerekekkel, akiket már egészen babakoruktól kezdve jógázni hordanak, agykontrollozni hordanak, meditálni hordanak, és különböző energetikai, energia kezeléseket hajtanak végre rajta. És tudom azt, hogy ezek a dolgok mennyire elterjedtek egészen babakor óta, tehát mondhatni azt, hogy újszülött kortól kezdve hordják a gyereket jógázni, masszíroztatni, agykontrolloztatni, meditálni. Hogyha ennyire kevés dologgal az én 12 éves gyermekem azt mondta, hogy tönkretettem vele, és ami még nagyon durva volt, tudjátok-e, hogy mit mondott? Mert kérdeztem tőle, hogy mit érzett ő olyankor, amikor hallgattuk ezt a meditációt, és hogy gondol ő arra az időszakra. És a válasz az volt, hogy ő úgy érezte magát akkor, mint aki üres. Szó szerint ezt mondta, tehát mintha nem lenne lelke, mintha semmi nem lenne. Ezt mondta szó szerint, hogy üresnek érezte magát, mint akinek nincsen lelke. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy folyamatosan félt, folyamatosan pánikba volt, és olyannak érezte magát, mint aki depressziós. És hogy tud egy 12 éves gyermek, aki akkor, amikor ez az időszakunk volt, körülbelül 6 éves lehetett, 6-7 éves lehetett, így emlékszik vissza arra az időszakra, mintha depressziós lett volna. Tulajdonképpen egy gyereknek nem is kellene tudnia, mit jelent az a szó, hogy depresszió. Egyáltalán nem is kellene, hogy ismerje azt a szót, hogy depresszió. És egy 12 éves gyermek így emlékszik vissza arra a korszakra, amikor az anyukája nyakig volt az ezotériában. Ez egyszerűen megdöbbentő. Tehát szíven szúrt, meg kell, hogy valljam. Kegyetlenül szíven szúrt, hiszen én nem akartam rosszat a gyermekemnek. Sőt, túlságosan is, talán átesve a ló túlsó oldalára, folyamatosan csak jót akartam neki, és folyamatosan csak akartam neki adni a békét, a nyugalmat, és meg akartam őt óvni mindentől, minden bajtól, minden rossz érzéstől, és kezelni akartam az ő fájdalmait. De ugye, nagyon rossz helyen kerestem. Nagyon-nagyon rossz helyen kerestem. Ugyanakkor azt is elmondta a gyermek, kérdeztem, hogy mikor múlt el ez az egész, vagy van-e valami következménye, amit még most is érez. És azt mondta, hogy nem, nincsen semmi, de igazából ő azóta boldog, mióta én Istennel járok, mióta az atyához fordultam, mióta ő vele vagyok. Ha róla beszélek, ha hangfelvételt készítek, vagy bármi, ő akkor nyugodt, és ő azóta nyugodt, és ő azóta boldog. Visszaemlékszik természetesen arra az időszakra, és abban is biztos vagyok, hogy atyánk meg fogja tartani ezt az emlékét, már csak azért is, hogy bizonyságul szolgáljon a későbbiekben, felnőtt korában, akár a saját családja részére, akár más emberek részére is. Tehát nem fogja Isten elvenni ennek az emlékét, mert igenis ez kemény dolog, ez nagyon súlyos, nagyon súlyos dolog, ugyanakkor hatalmas bizonyság egy olyan generáció számára, akik már abban nőnek fel, akik már az ezotéria világában és a digitális világ világában nőnek fel. Hatalmas bizonyságul fog ez szolgálni, és hatalmas világosság lesz majd egykoron a saját generációjában, a saját gyermektársai között. És hát jön bennem a súlyos kérdés, hogyha egy kis meditációtól a gyermek üresnek és lelketlennek érezte magát, akkor mi történik azokkal a gyerekekkel, akiket kiskoruktól kezdve, csecsemőkoruktól kezdve ebben a szellemiségben, ebben a lelkületben nevelnek? Akkor mi lesz az ő lelkükkel? Mi van az ő lelkükkel? Egyáltalán van-e még lelkük? Egyáltalán lesz-e még lelkük? Mert kisfiamnak ezek a mondásai, ezek az emlékei, ezek az élményei és tapasztalatai igencsak súlyosak, igencsak kemények, és igencsak szembesítőek. Mindannyiunk számára, minden egyes szülőtársam számára. És nem győzök elég hálás lenni atyánknak, hogy miből húzott ki, miből szedett ki, milyen mélységig eljött és lejött teljesen a trágyadomnak a szélére, ahol voltam, a koporsó széléig eljött és kihúzott onnan, ezekből a dolgokból, és mi meg sem gondolnánk, hogy ezek a hétköznapinak látszó dolgok, mert valljuk meg, hogy a meditáció, a jóga, a különböző okkult tanok mára már teljesen normálissá váltak, tehát elfogadott és teljesen normális hozzátartoznak a mindennapi életünkhöz, és teljesen átmosták az emberek agyát ezek a tanítások, ezek az okkult dolgok. És nem látjuk, nem tudjuk meglátni, csak is atyánk lelke által, ha felnyitja a szemünket, csak ő általa tudjuk meglátni azt, hogy mit okozunk ezzel a gyermekeknek, vagy akár a mi hétköznapinak tűnő kilengéseinkkel, bulizásainkkal. És van tudomásom olyanról is, akik gyerekek előtt csinálják, akik a gyerekeket is hozzák, viszik különböző bulikba, vagy éppen előttük történik és zajlik az alkoholizálás, a bulizás és minden más dolog. Ha az én gyermekembe ez a kicsike dolog, tegyük idézőjelbe, mert világi szinten nem úgy műveltem, ahogy azt illett volna, ahogy azt kellett volna. Tehát mondhatni azt, hogy kicsiben végeztem ezeket a dolgokat, mind a bulizást, mind a szépítkezést, mind az ezotériát is talán. Ekkora kárt okoz, és ennyire tönkreteszi a gyereket, akkor mi van azokkal a gyerekekkel, akik ebben nőnek fel, akiknek ez a normális, akinek ezek a dolgok hozzátartoznak a normális élethez? Nem tudjuk, annyira nem tudjuk, és annyira buták vagyunk, elvakultak vagyunk Isten lelke nélkül, hogy nem tudjuk, mit okozunk a gyermekeinknek. Ezért szükséges az, hogy odaforduljunk atyánkhoz, hogy halljuk az ő hangját, hogy halljuk az ő lelkét, és ismerjük Jézus Krisztusnak a tanításait, és cselekedjük azokat a dolgokat, amelyeket tanít nekünk. Ezért fontos az, hogy halljuk a lelket. Szükséges az, hogy Jézus szavai feltámasszák a lelkünket, amely halott állapotban van. Szükséges, hogy feltámassza a lelkünket, és újjászüljön minket, ami azt jelenti, hogy új gondolkodást, új életet, új lelkületet, új jellemet fog adni nekünk, új szívet, új értékrendeket fog adni nekünk, és nem csak nekünk, hanem a gyermekeinknek is, amire valljuk be, hogy az elkövetkezendő időszakban, abban a világban, ami ránk következik, igencsak nagy szükség lesz olyan emberekre, akiknek lesz lelke, akiknek lesz tiszta gondolkodása, Istentől adatott gondolkodása, Istentől adatott érző lelki ismerete és jelleme. Nagyon nagy szükség lesz abban a világban, ami már most kialakulóban van, és ami következik, amiben a gyermekeink élni fognak. Ezt pedig nem fogjuk tudni neki megadni a tiszta lelki ismeretet, a tiszta gondolkodást, a tiszta érzéseket. Nem fogjuk tudni neki megadni sem meditációval, sem jógával, semmivel. Egyszerűen csak Jézus Krisztus által. Tehát, hogyha a szülő az atyához fordul, ha visszafordul ő hozzá, és csak is kizárólag ő belé kapaszkodik, akármennyire is legyen csábító az ezotéria, akármennyire is legyen csábító a meditáció, az agykontroll, a jóga, vagy bármi, mert ezek csábítanak, pontosan úgy, mint ahogy a sminkeléssel, mint ahogyan a nő csábítja a férfit. Ezek a tanok pontosan úgy csábítják az embereket a mélységes szakadékba, ugye jót ígérve, szépet ígérve, csábítják, tetszik a fülünknek, tetszik a szemünknek, felcsillan a szemünk, megdobban a szívünk, hogy hú, hát van egy megoldás, lehet valahol találni egy kis megnyugvást, lehet valahol találni egy kis békességet, van egy hely, ahol még jobban legyőzhetem Istent, van egy hely, ahol még jobban legyőzhetem a lelkemet, és a testiekre figyelhetek. Ez pedig ugye az ezotéria. Mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik ebben nőnek fel? Mi lesz azokkal a gyerekekkel, akiknek a szülei ezt adják át? Lesz-e lelkük? Mert nagyon úgy tűnik, hogy nem. Ha Jézus Krisztus az, és atyánk az, mivel tőle kaptuk az életet, az élet lehelletét, ő lehelte belénk a lelket, ő adott nekünk lelket, mi pedig egész életünkben azért küzdünk, hogy ezt a lelket eltiporjuk, eltapossuk, elnyomjuk, megöljük magunkba. Egész életünk, minden megmozdulásunk erről tanúskodik, hogy minél jobban megöljük a lelkünket. Hogyha a szülő nem tér vissza Istenhez, hogyha a szülő nincs feltámadva lelkileg, ha nincs az ő lelke feltámasztva Jézus Krisztus által, egészen biztos, hogy a gyermek is azt fogja továbbvinni. És a kérdés az, hogy mit akarunk a gyermekeinknek? Mit adhatunk a gyermekeinknek? Mert a legtöbb, amit adhatunk, és a legnagyobb kincs, amit adhatunk a gyermekeinknek, az a lélek, az maga, az élő lelkiismeret, és az, hogy meglátja, hogy a szülő kihez kapaszkodik, kibe kapaszkodik, kihez ragaszkodik, és hogyan éli az életét. Mert ha csak azt fogja látni, hogy a szülő az ezotériába kapaszkodik, a bulizásba kapaszkodik, abba találja a boldogságot, akkor törvényszerű, hogy a gyermek is abba fogja keresni az ő boldogságát, és így fog ideje korán tönkre menni a gyermek, meghalni az ő lelke. A legtöbb, amit adhatunk a gyermekeinknek, az a lélek. És az, hogy ragaszkodunk atyánkhoz, mert a lélek, az élő lélek, az csak belőle származhat. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!